a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából az erekélyeket az oltára helyezve mutatták be az ünnepi szentmisét Sárospatakon. Új innovációt alkalmaznak a miskolci vízhálózat üzemeltetésében. Rangos elismerést kapott az EGRI könyvtár. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekélyeket az oltára helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Főtisztelendő Novák Lajos káplán elmondta, a templom és a nővérek kolostorában őrzött erekélyék tisztelete egy-egy imacsoporthoz és közösséghez kapcsolódik, jelenlétük minden szentek ünnepén pedig erősíti az égi és földi egyház közötti kapcsolatot.
Egy pár éve visszatérő hagyomány, hogy a Sárospataki Bazilikában minden szentekkor vagy a környékén a templomban megtalálható erekélyeket előveszik, és ennek kísérletében mondják a szentmisét. Milyen erekélyék találhatók a templomban?
Templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekélyét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekélye is, Szent II. János Pál pápa erekélye. Van egy erekélytartomban két erekélye is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekélyeket, Boldog Mária Lújza Merkel erekélye, Szent Pió atya erekélye is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznek az erekélye is megvan.
Ezekhez az erekélyekhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehetne, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egész azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. Az legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lújza Merkel erekélye a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója is, az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lújza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek, és az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akutiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akutisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Bár a víziközmű szolgáltatás nem látványos, mögötte napi megfeszített munka, felkészültség és folyamatos innováció áll, mondta el a víziközmű ágazatért felelős államtitkár Miskolcon. Vénémet Zsolt hozzátette, az olyan problémák esetében is, mint a hálózati vízveszteség, lépésről lépésre születnek eredmények, és a munkálatok alatt is biztosított a folyamatos szolgáltatás. Miskolcon újszerű megoldásokat alkalmaznak, hiszen, mint mondta, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT egy repesztéses technológiát is használva munkárok kiásása nélkül lehetővé teszi a csövek megújítását. Az államtitkár megjegyezte, a városban egy másik innovatív megoldást is alkalmaztak idén, az apró lyukakat egy speciális anyaggal tömítik el, és ezáltal újra használhatóvá válik a vízcső, biztosítva a költséghatékony működést. Kiemelte, a várossal való együttműködésben a minisztérium több ügyet is le tudott zárni mindkét fél megelégedésére, és a technikai megoldások mellett a jelenlegi beruházásban is nagyon fontos elem a kommunikáció. A miskolci beruházásban egy digitális eszköz segítségével a működtető valós idejű információt kaphat a hálózat egyes pontjairól, a tolózárakról és akár azok karbantartási előzményeiről. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a hibaelhárítás jóval gyorsabb lehet, az okos tolózárakat az országban elsők között fogják Miskolcon használni. Tóth-Szentai József polgármester egyebek mellett elmondta, míg néhány hónapja Miskolc hálózati vízvesztesége 60% feletti volt, a Nemzeti Vízművek, az ÉRV ZRT, a Mi Víz Kft. És a minisztérium együttműködésével a veszteséget sikerült több mint 20%-kal csökkenteni. Hangsúlyozta, a miskolci közúthálózat fejlesztéséhez először a föld alatt húzódó vízi közmű infrastruktúrát kell rendbe tenni. 15 új kerékpárt adományozott a Miskolci Önkormányzat, a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek és a helyi polgárőröknek. A biciklik a járőrszolgálatot segítik, különösen a tavaszi időszaktól, amikor hagyományosan kerékpárral is teljesítenek szolgálatot a rendészek. Kovács László Csaba, a rendészetigazgatója elmondta, az új kétkerekűeknek köszönhetően bővíthető lesz a kerékpáros szolgálat, sőt a mezőrök is használhatják majd ezeket a külterületeken. A fejlesztésnek köszönhetően a rendészet munkatársai és vezetői rugalmasabban, környezetbarát módon végezhetik feladataikat.
Jelen esetben kerékpárokról beszélhetünk, amelyek Miskolcváros önkormányzatától kerültek, tulajdonképpen adományként, vagyis hát átadásra Miskolci önkormányzati rendészet számára térítésmentesen. Ez számunkra nagy segítség, mert a mindennapi munkavégzésben, de azért természetesen időjárástól függően a mindennapi munkavégzésben tudjuk hasznosítani ezeket a közlekedési eszközöket. Van benne már tapasztalatunk, mert hogy régebben is alkalmaztunk már kerékpárokat. Egész pontosan 2014-ben indult meg a közterületfelügyelői kerékpáros szolgálat Miskolcon. Covid azért befolyásolt, a pár esemény az elmúlt időszakban egy kicsit lassította a dolgot, viszont ezen az éven 2025-ben már július hónapban újra tudtuk indítani a meglévő kerékpár állományunkkal ezt a szolgálatot. Két munkatársunk indult speciális felszerelésben, tehát nem annyira egyszerű biciklire ülni, hogy csak úgy felpattanok, tehát nagyon meg kell azt nézni, hogy körülményekhez, időjáráshoz, védőeszközzel ellátva, és egy felkészítést, tulajdonképpen balesetvédelmi felkészítésben is átestek a kollégák, úgyhogy így indítottuk el ez év júliusában ezt a szolgálatot, és ezzel a most átadott biciklikkel pedig ezt szeretnénk időjárástól függően, hogy említettem, de leginkább jövő év tavaszától ezt kibővíteni. Most jelen pillanatban még ez átalakításra fog kerülni, mert ezeken a bicikliken olyan elemek is vannak, amelyek nem szükségesek a rendészeti feladatellátáshoz, keréktakarók, vagy esetleg matricák, ezeket mi rendészetesítjük jövő tavaszra, hogy milyen a mostani állapot. Ezek teljesen jó állapotú, használható kerékpárok, szinte 0 kilométeresek. Át kell, hogy nézzük, át kell, hogy vizsgáljuk ennek a műszaki állapotát. Ezután egy rendészetesítés a matricázással, az átalakítással fog történni, amiben ráteszünk majd egy olyan hortáskát, amiben a intézkedéshez szükséges eszközöket, műszaki berendezéseket is tudják vinni a munkatársaink, majd pedig kialakítjuk, ahogy az imént is említettem, azt a bukósisakos és egyenruházati jellegzetességet, rövid nadrág és póló, amiben a munkatársak ezt a feladatot elláthatják. Egyébként a kerékpárok kormányváltósak, Shimano váltósak, tehát mindenféle terepviszonyokra alkalmas kisebb dombokra is kényelmesen fel lehet majd menni, úgyhogy város nagyon sok pontján kívánjuk ezt alkalmazni. Jelenlegi tapasztalataink leginkább a közterület felügyelői feladatellátással kapcsolatosak. Munkatársaink bejárták a turisztikai helyszíneket. Diósgyőri vártól egészen Tapolcáig, a Népkerttől a belvárosig nagyon sok helyszínen megjelentek a munkatársak, és hogy említettem, régi tapasztalataink is vannak, de leginkább ezeken a területeken használtuk. Mivel ilyen létszámban bővül a járműparkunk, ezért megnyílik annak a lehetőség, hogy esetleg más szolgálatot is bevonjunk ebbe, akár a mezőri szolgálat munkatársai is tudnak kerékpárral szolgálatot teljesíteni, tehát általában ketten dolgoznak, az azt jelenti, hogy két ember két kerékpárral egy járőrpárosra alkotva tud olyan külterületi részeken menni, ahol a kerékpárral még lehet közlekedni. Tervezzük azt is, és már erre az éven is volt példa, hogyha például van lehetőség, mert hogy éppen a munkatársak máshol vannak szolgálatban, nem használják a kerékpárt, akkor mondjuk az irodai munkatársaknak egy megbeszélésre, egy területbejárásra, vagy a hivatalban történő egyeztetésre, ugyanezzel a kerékpárral el lehet menni, akkor nem tömegközlekedést, nem szolgálati gépjárművet vesznek igénybe a Győri kaputól a megfelelő helyre történő közlekedésre, hanem kerékpárral mennek és közlekednek.
Az EGRI Bródy Sándor könyvtár elnyerte a legjobb digitális szolgáltatás népszerűsítés díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Könyvtári Intézet és a Petőfi Kulturális Ügynökség közös könyvtári kihívás pályázatán. A külön díj annak a munkának az elismerése, amelyet az EGRI könyvtár a digitális szolgáltatások népszerűsítéséért végzett, például a Cloud Library, a Kultúri Card és a VPN esetében. A könyvtár a közösségi médiában online akciókkal és interaktív tartalmakkal mutatta meg, mennyire sokoldalú és modern az intézmény, számolt be róla a közösségi oldalán az EGRI önkormányzat. A díjat az Országos Széchenyi Könyvtárban Gály Judit Egere alpolgármestere jelenlétében vette át a könyvtár vezetősége Hankó Balázs minisztertől és Vince Máté helyettes államtitkártól. November 7-én pénteken Eger polgármesteri hivatalának dobótéri épületében technikai okokból az ügyfélfogadás szünetel majd. A hivatal a hét további napjain a szokásos ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. Az adóügyek elektronikus úton továbbra is intézhetők lesznek pénteken is. Az elektronikus önkormányzati portál elérhető, így az adózó vagy meghatalmazottja a bejelentkezés után bármikor lekérdezheti aktuális adószámla jellegét, megtekintheti adóbevallásainak és adatbejelentéseinek állapotát, valamint online bankkártyás helyi adófizetést is indíthat, tájékoztatott az önkormányzat. Idén sem marad adventi villamos nélkül Miskolc, erősítette meg a minap.hu miskolci portál értesüléseit a Miskolc Városi Közlekedési ZRT vezérigazgatója. Gadnai Bodnár Éva kiemelte, a dekoráció már nagy erőkkel dolgoznak a cég munkatársai, azt azonban, hogy idén pontosan milyen díszítés kap a 202-es pályaszámú Tátra villamos, most még nem árulják el, ez ugyanis minden évben az MVK meglepetése a miskolciaknak, és persze mindenkinek, aki kíváncsi az adventi villamosra. A szerelvény idén 14. alkalommal indul majd útjára a miskolci sineken, és nyugodtan kijelenthető, ez idő alatt országos, sőt nemzetközi hírre tett szert. Ezt mutatja az is, hogy az MHD 86 CZ nevű cseh közlekedési magazin eddig 8-szor szervezte meg az Európa legszebb adventi villamosa versenyt, melyet eddig minden évben meg is nyert az MVK szerelvénye. Úgyhogy igazán jelentős a látványosság a Borsodi megyeszékhelyen. Végül az időjárásról. Holnap újra túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 4-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. November 6-a és 9-e között rendezik meg az idei Egri Kamara Opera Fesztivált. Hamarosan indulnak a Black Friday akciók, amely melegágya ilyenkor a csalásoknak, átveréseknek is. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nemzetközi hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Hamarosan indulnak a Black Friday akciók, amely melegágya ilyenkor a csalásoknak, átveréseknek is. Arról, hogy miként is próbálják becsapni a vásárlókat, és hogy mikre érdemes odafigyelniük az elkövetkezendő napokban, Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét hallják.
A karácsonyt megelőző időszakban, ebben a Black Friday időszakban, ugye itt már nem csak egy napról, hanem hetekről, sőt vannak olyan cégek, ahol hónapokról is beszélhetünk, amikor is nagyon kedvező feltételekkel lehet vásárolni bizonyos termékeket. De hogy ez egy jó dolog is lehet, hogyha körültekintőek vagyunk és tudatosak. A karácsonyt megelőző időszakban sokan tudatosan ugye erre az időszakra helyezik a vásárlást, tehát egy-egy terméket majd a Black Friday időszakában fogunk megvásárolni, mert sokkal kedvezőbb lesz. Ha ezt jó körüljárjuk, például egy hűtőt szeretnénk vásárolni, és előtte megnézzük, hogy milyen áron tudunk hozzájutni, és a Black Friday időszakában elérhető csodálatos kedvezmény, ez tényleg valós kedvezmény, akkor több 10 000 forintot is megspórolhatunk. Tehát ezek az akciók, ezek jók a fogyasztóknak, de ez csak akkor, hogyha tudatosan döntünk, és a hirdető cégek tisztességes módon tájékoztatnak bennünket a kedvezményekről. Hogy mire figyeljünk oda ezeknél az akcióknál. Ugye, ahogy már ön is említette, hogy megkezdődnek ezek a Black Friday akciók, igen, ezek elhúzódó, több hétig tartó akciók. Ha olyat látunk, hogy akár csak egy visszaszámláló órát, ez egy gyakori megtévesztő eleme, és ugye befolyásol minket a vásárlásnál, ezeknek a hirdetéseknél, hogy elhelyeznek egy visszaszámláló órát. Egy óra vagy egy napunk áll, egy nap áll rendelkezésünkre, hogy megvegyük azon a fantasztikus áron azt a terméket, amit szeretnénk. Azért ilyenkor gondolkodjunk azon, hogyha lejár az az idő, lejár az az óra, akkor nem kezdődik-e újra ez az akció. Hiszen nagyon sokszor a pszichénkre próbálnak hatni ezzel, nehogy lemondjunk, és hogy erről a nagyon jó akcióról. Tehát az ilyen befolyásoló eszközöket, ezeket mi sötét mintázatoknak hívjuk, ezeket így ilyen szemmel nézzük, vagy ha azt látjuk, hogy már csak 3 termék van raktáron. Ezek is általában tényleg az esetek nagy többségében félrevezető információk, hiszen nem csak 3 van, hanem több is, de ha mi azt látjuk, hogy már csak 1 van, vagy már csak 2 abból a termékből, amit szeretnénk megvenni, akkor nagyobb valószínűséggel fogjuk azt megvásárolni. Tehát nagyon fontos, hogy gondoljuk végig, hogy szükségünk van-e az adott termékre, amit meg szeretnék venni. Hogyha igen, akkor használjunk összehasonlító oldalakat. Az online világban, ugye az otthonunk kényelméből, akár a kanapéról lehetőségünk van arra, hogy több bolt, több weboldal ajánlatát is összehasonlítsuk. Tehát lehet, hogy az egyik weboldalon 60-70 vagy 80%-os akcióval hirdetnek egy adott terméket, és nagyon vonzónak tűnik az ár, és nagyon vonzónak tűnik az akció, de lehet, hogy 3 kattintással egy másik oldalon olcsóbban tudjuk megvásárolni a terméket.
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nemzetközi hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. A már hagyománnyá vált program célja, hogy otthon érezzék magukat a külföldről érkezett diákok. Idén már több mint 50 országból közel 450 külföldi hallgató tanul az intézmény 14 különböző szakán. Dr. Kovács Zoltán, a Nemzetközi Kapcsolatokért és Innovációért felelős elnökhelyettes úgy gondolja, a külföldi hallgatók itt léte nem csupán az egyetem, hanem a város életéhez is hozzáad.
Nem csak tárgyi értelemben vagy tárgyasult formában segítjük az itt tartózkodásokat, teszem azt például, felújítottuk az összes konyhát, és nagyon modern berendezésekkel láttuk el, hogy könnyebb legyen nekik például a főzés, de személyes tanácsadást is, személyes patronálást is végzünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy itt valóban ezek a külföldi hallgatók nem csak egy Neptun kódként szerepelnek a rendszerünkben, hanem igazi törődésben van részük.
A rendezvény végén faültetésre invitálták a résztvevőket a Pannonia Nemzetközi Mobilitási Program jegyében. Dr. Szabó Györgyöt, az egyetem rektorát hallják.
Ez ugye az Erasmusból való kiszorulásunk miatt a magyar kormányzat indította el, de önállóan is egy nagyon életképes program, részben ennek a népszerűsítése. Tehát a Nyíregyházi Egyetem hallgatói közül ilyen rövidtávú mobilitáson nagyon sok hallgató vett részt. Ez részben a kulturális sokszínűséget is jelenti, de az itt elültetendő négy fa az egy biodiverzitási változatosságot is jelent a botanikus kertbe.
Ezúttal is a Kereskedelmi és Iparkamara épületében várta az érdeklődőket a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, ahol a már hagyománynak számító városi szülői értekezletet tartották. Az intézmény képzési kínálata illeszkedik a Nyíregyházán letelepedő cégek igényeihez is, így próbálják kiszolgálni a térségi munkaerőpiacot. Gurbánné Pap Máriát, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Amellett, hogy az iskolák megtartják a nyílt napokat, így egyszerre együtt a 10 iskola és a centrum általában tartunk egy tájékoztatót még itt a finishben, hogy segítsük a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Ugye a centrum nagyon nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra, mivel óvodáskortól próbálunk segíteni, hogy mindenki megtalálja a megfelelő szakmát, és nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy egy ilyen városi szülőértekezeten mi lehet még plusz, és hogy ne a hagyományos megszokott dolog legyen, így ma mellettem megszólal egy Széchenyis diák, aki okleveles technikus képzésben vesz részt, és hát arról fog mesélni, hogy milyen a centrum egyik iskolájában tanulni, és hogyan látja ő diák szemmel az ott folyó életet.
A város szülői értekezletre két példaképet is meghívtak, egyikük Rabócsi Renáta, aki a duális képzésben régóta partnere a szakképzési centrumnak.
Már most nem csak a márkámmal foglalkozok, nem csak a divattervezéssel, nem csak az egyedi ruhakészítéssel, hanem duális képzésben oktatok diákokat, ebben is elég szép sikereket értem el, megkaptam a kamera díját, mint legjobb képzőhely, illetve volt egy nagyon-nagyon kiemelkedő diákom, a Szabó Fanni, akit szakmasztár versenyre vittünk, és szakmasztár versenyt nyert. Ezért én, mint legjobb oktató a parlamentben vettem át egy díjat, a legjobb oktatónak járó díjat Kövér Lászlótól.
November 6-a és 9-e között rendezik meg az idei Egri Kamara Opera Fesztivált. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Eger alpolgármestere úgy fogalmazott, ez egy unikális fesztivál, ami több mint 10 éve színesíti a város színvonalas őszi program kínálatát. Most Gulyás Lászlót hallják.
Nagyon megható itt tűnni, és azt mondja, amit alpolgármester. Sokszor én is szerveztem ezt a fesztivált, tehát van közöm hozzá. Éppen beszéltük, hogy így elbizonytalanodtunk, hogy hanyadik is ez, több mint 10. ebbe fogunk maradni a hivatalos közlések szerint. Nekem személy szerint is nagyon-nagyon fontos, hiszen volt olyan időszak, amikor együtt söpörtük a nagy termet. Utolsó pillanatokban, vagy együtt pakoltuk a székeket, tehát érzelmileg is rendkívül kötődök ez az eseményhez. Természetesen zenészként is, hát részt vettem sok ilyen produkcióban, ami a Kamara Opera Fesztiválon volt régebben. Ez egy unikális fesztivál. Nagyon érdekes, hogy kicsit reflektálnék arra, hogy ma választottuk meg a Gárdonyi Géza Színház igazatét, és az egyik pályázónál felmerült, hogy kellene csinálni a Kamara Opera Fesztivált. Én mondtam, hogy van. Én azt látom a mostaninál, hogy sokkal jobban látható, mint akár az elmúlt években. Tehát a média jelenléte, az online jelenléte dicséretet érdemel. Mi nagyon örülünk neki, hogy hát a főszervezője tulajdonképpen az Egri Szimfonikus Zenekar, hiszen a műsor gerincében közreműködik, ugye nem csak karmester úr, hanem a zenekar is, és nyilván a művészeti vezetőként Máté rakja össze, vagy álmodja meg a programot, ami így van helyén, és hogy azért mindig van közönsége. Tehát az, hogy azt végignézel műsort, hogy kik jönnek el ide Egerbe, fantasztikus. nem kell ahhoz elutaznunk Budapestre vagy európai városokba, hogy mondjuk egy selmeci darabbal találkozzunk, vagy egy különösen kedvencem a mondjuk egy K2 darabbal. Abban mindig unikális volt Máté, és tényleg szemtől szembe is dicsérhetem, mert jól ismerjük egymást, hogy mindig kitalál valami újat, tehát hihetetlen. Tehát, hogy most is, ahogy most kiderült, hogy új helyszínek is lesznek. Tehát nem mindig a megszokott helyszínek, szerintem ezek fontosak, hogy bevonnak akár a fázis közösségi térként történő bevonása, vagy mondjuk úgy hallottam, hogy a Líceumban még nem biztos, de talán ott az aulában jöhet létre egy produkció. Szóval ezek mind újdonságok és izgalmas dolgok, és az emberek szerintem erre vágynak. És az, hogy ilyen magas szintű, magas színvonalú kultúra ebben a városban egyáltalán lehet, az ahhoz nagyon nagy köszönet jár a Szabó Sipos Máténak és az Egri Szimfonikus Zenekarnak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Országszerte megemlékeztek a főpásztorok halottak napján, november 2-án az elhunytakról, különösen is az atyai házba költözött lelkipásztorokról és püspökökről. Az egyházmegyék beszámolói alapján összefoglalót közölt a szertartásokról a Magyar Kurír. Palánki Ferenc megyés püspök halottak napja alkalmából mutatott be szentmisét Debrecenben a Szent Anna székesegyházban. Homiliájában hangsúlyozta, halottak napja nem pusztán megemlékezés, hanem hitvallás. Hitvallás arról, hogy az élet nem ér véget a földön, és a szeretet erősebb a halálnál. Szentbeszédében rámutatott, a keresztény ember nem hárítja el a halál gondolatát, hanem Krisztus példájából merít erőt. A világ sokszor úgy él, mintha a halál nem létezne, mégis eljön a pillanat, amikor szembe kell nézni az élet végességével. A temető látogatás nem letudandó feladat. Ilyenkor kell feltenni magunknak azt a kérdést, hogy szembe tudunk-e nézni az életünkkel, és azzal is, hogy ez az élet mulandó, mondta Palánki Ferenc püspök. A keresztény remény alapja Jézus Krisztus halála és feltámadása. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Jézus erre tanított bennünket, az örök életre. A Debrecen Nyíregyházi megyés püspök arról is beszélt, hogy a halál ellentéte nem az élet, hanem a szeretet, mert a szeretet soha el nem múlik, a szeretet soha nem hal meg, mondta, hiszen a halál kapuja után a szeretet teljessége vár mindazokra, akik Krisztus útját követik, tette hozzá. Erdő Péter bíboros prímás november 2-án halottak napján a budapesti Szent István Bazilikában mutatott be szentmisét, amelyet a Duna Televízió időben közvetített. Az ünnepi liturgián Mohos Gábor segédpüspök koncelebrált. Erdő Péter emlékeztetett, Krisztus feltámadása a keresztény hit központi igazsága és mindannyiunk életét átalakító valóság. Ahogy Krisztust az Atya feltámasztotta, úgy mi is az élet újdonságában kell, hogy járjunk, mondta. A főpásztor kiemelte, a lélek halhatatlan és a feltámadásban újra egyesül a testtel. A halottak iránti tiszteletünk ebből a hitből fakad, nem csak az elhunytak, hanem az élők méltóságáról is szól. Halottaink testét nem birtokolhatjuk, hiszen Isten képmását hordozzák. A temetés az irgalmasság cselekedete, amellyel kifejezzük, Istenre bízzuk őket. A bíboros felidézte a hittani dikasztérium utasítását a holtak eltemetéséről és a hamvak megőrzéséről, bár a hamvasztás megengedett, a hamvak szétszórása, otthoni tárolása vagy ékszerként való megőrzése nem felel meg a keresztény felfogásnak. A templomok mellett kialakított osszáriumok méltó lehetőséget kínálnak az elhunytak hamvainak elhelyezésére. Végül a főpásztor arra buzdított, hogy a halottak napja legyen a szeretet és tisztelet megújításának alkalma. Segítsük egymást, hogy halottainkat méltón tudjuk eltemetni. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, mondta Erdő Péter. Az Egri Főegyházmegye, a székeskáptalan a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István Bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora, türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban, szentségekkel megerősítve. Jelmondata, maradj velünk Jézusunk! Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaiban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett pelsejbe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Minden szentek ünnepének előestéjén, október 31-én Pécsett, a Pálos Lelki Központ Szent Imre templomában bemutatott szentmisén köszöntötték Bíró Lászlót, aki 1950. október 31-én született Szekszárdon. 1994-ben szentelték püspökké Kecskeméten, 2021-ben történt nyugállományba vonulásáig tábori püspök és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke volt. A liturgia kezdetén Puskás Antal pálos tartományfőnök mondott köszönetet Bíró László püspöknek, amiért keresztjei és tanításai által szeretné szentté nevelni a híveket. Mint fogalmazott, ezen az ünnepen különösen is közel érezzük magunkat a szentekhez, akik közül jó néhány bizonyosan támogatója lehet a minden szentekkor született püspöknek. Jó látni, hogy az évek nem lassítanak, hanem mélyítenek, és egyre több tér van a szívedben mindnyájunk számára, fordult az ünnepelthez a pálos tartományfőnök. Azt kívánom, legyen időd nevetni, pihenni és élvezni az úrapró meglepetéseit is. A szentmise végén a hívek közössége is köszöntötte a 75 éves nyugalmazott püspököt, akinek egy különleges ajándékkal is kedveskedtek. Mint fogalmaztak, az ajándékozót ajándékozták meg a megajándékozottak. Bíró László püspök egyik nagy vágyát váltják valóra azzal, hogy létrehoztak egy alapítványt, amely a szekszárdi kórházkápolna felújítási költségeinek finanszírozását hivatott előteremteni. A munkálatok költségeihez a Pécsi Egyházmegyei Hivatal is hozzájárulásáról biztosította az ünneplő közösséget. Bíró László Szekszárdon született tehát 1950. október 31-én, a gimnáziumot a győri bencéseknél végezte, 1974. június 23-án szentelték pappá Szekszárdon. Lelkipásztori szolgálatát a Pécsi Egyházmegyében kezdte, 74-től 77-ig Mágocson, majd még abban az évben egy rövid ideig Szigetváron volt káplán, 77-78-ban a Pécsi Székesegyház káplánja, majd 78-ban szentszéki jegyző, 1980 és 89 között püspöki szertartó és titkár volt. 89-től a Pécsi Székesegyház plébánosaként szolgált, 1990-ben püspöki bírósági helynök, 91-től mesterkanonok, majd 94-től teológiai tanár. 1994. április 18-án II. János Pál pápa kinevezte Castre Gabei címzetes püspökké és Kalocsa-Kecskeméti segédpüspökké. 1994. május 21-én püspökké szentelték Kecskeméten az Urunk mennybe menetele társszékesegyházban. 1994. június 1-től 95. augusztus 1-ig Kalocsa-Kecskeméti érseki helynök, 1996 és 2008 között pedig a Központi Papnevelő Intézet rektora volt Budapesten. 2008. november 20-án 16. Benedek pápa Magyarország katonai ordináriusává nevezte ki, beiktatására 2009. január 9-én került sor a budapesti Szent István Bazilikában. 2009 és 21 között tábori püspök, 1994-től 2019-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke volt. Bíró László püspöki jelmondata, te cum pro te, veled érted. Egri alkotást is kiállítanak az idei adventi és karácsonyi ünnepek alatt a Vatikánban. A Szánsz Betlem a Vatikánban című kiállítást néhány éve megrendezik, és a Vatikáni Magyar Nagykövetség segítségével idén is pályázhattak a megjelenésre magyar alkotók. Évente néhány magyar képzőművész, népművész, művét szokták kiválasztani a vatikáni zsűri tagjai, idén pedig a bírálók egy egri tűzzománcos Dávid Ilona képét is beválogatták a tárlatba, írja a heol.hu Heves vármegyei hírportál. A 2025-ös jubilómi szentév kiemelt esemény világszinten, amelynek egyik fontos programja lesz a Szánsz Betlem a Vatikánban című tárlat. A kiállítás idén is az új evangelizáció pápai tanácsának szervezésében lesz látható, december 8-ától január 6-áig a Szent Péter téri kolonnád alatt. Dávid Ilona több éve részt vesz a Magyar Kézművességért Alapítvány budapesti kiállításán, ennek köszönhetően kapott értesítést a lehetőségről. Ő egy új képpel pályázott, és alkotását elfogadták a szakértők. Elárulta, a Jézus születését ábrázoló tűzománc alkotás szeptemberben és októberben készített el, külön erre a pályázatra. A műről úgy nyilatkozott, izgalmas benne, hogy több technikával és többféle festőzománccal készült. A domborítások külön vékony lemezre kerültek, az alaphordozó lemezre rá vannak égetve és le vannak zománcozva. Ezt a domborítás technikát Kátai Mihálytól tanultuk, neki sok ilyen technikával készült képe van, ismertette Dávid Ilona. Betartotta a mester egy másik intelmét is, miszerint minden képre kell egy piros pötty, mert ez a szín odavonzza a szemet. Ezen a képen nem lett volna piros motívum, de így is oda csempészte a pöttyöt. Mint mondtam, a tervezés egy-két napot igényelt, az interneten rengeteg betlehemi képet megnézett, és az egyes motívumokat, a lámpát, a csillagot, a kerítést, a tehenet ezek alapján választotta ki a saját alkotásához. Az elkészítése szerinte 3-4 nap lehetett, nem volt olyan sok, mint például egy rekesz zománc képé. Dávid Ilona boldog, hogy idén sikerült bekerülnie a tárlatra, tavaly is pályázott, akkor Mária és József betlehemi utazását és egy kútnál való megpihenését festette meg, de akkor nem válogatták be a képét. Ez a mostani alkotás azonban a vatikáni utat követően várhatóan itthon már nem lesz látható kiállításon, mert a végső helye Ausztráliában lesz. A fia egyik barátjának ajándékozza egy másik, a várandós Máriát ábrázoló tűzzománccal együtt. Ott maradnak a fotók és a boldogság, amit okozott neki. Dávid Ilona a hagyományos hazai betlehemi jászol pályázaton is indul, ezúttal 3 kisebb méretű alkotását küldi be a Szent István Bazilikában rendezendő tárlatra, mindhárom Máriát ábrázolja. Az egyik kép különlegessége, hogy a líceum tetőszerkezetéből származó rézlemezre készült, ami egy évtizedekkel ezelőtti felújítás során került le onnan. A darabokat összegyűjtötte, megőrizte és most felhasználta, bár a lap nem teljesen egyenes. Ő maga 25 éve még a Vitkovics házban kezdte a tűzzománcozást, nagyon jó mesterek tanították meg az alapokra, Verébe Mese és Bulla Márta. Később a forrásban Kátai Mihály tanította a kézműveseket, rengeteg dolgot tanult tőle. Mint mondta, Egerben a zománc technikát ismerő emberek szinte mind tőle tanulták a zománc művességet. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját, lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készültek és készülnek még, egy alkalom hátra van, november 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állás 2026. június 1-én lehet betölteni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Az ölében én. Kiemel, kiemel. levegő szavak. Nem értem, miért sírok, de sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok.
Éjszakán a fátyamat hoztad át ott a tavon, mérgezett almafáról lógatom, csendesen minden tagom, hagytam, hogy szálljon csókot éli véremet, s közben meghasadt a hajnal, mennydörgő
éjszakán a fák alatt. a régió sportja.
Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó válogatott utolsó világbajnoki selejtező mérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án. Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. Szakmai konferenciának adott otthont Szerencs. 130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó válogatott utolsó világbajnoki selejtező mérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án a Puskás Arénában. A négy forduló után 5 ponttal a pótselejtező térő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd 3 nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket. Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. A német Bundesligában érdekelt Melsungen játékosai konzultációra érkeztek Debrecenbe. Palasics Kristófot hallják.
Felvettük a kapcsolatot az egyetemmel, ami utána nagyon gördülékenyen ment, és nagyon sok dologban segítőkészek voltak, és a felvételit is lépésről lépésre online át tudtuk beszélni. Ugye egy kicsikét nehezebb, mert ugye Németországban élünk mind a ketten, viszont az egyetemtől kapott támogatás és tőlük kapott segítség azért az nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és tényleg az egész folyamat sokkal egyszerűbben ment le. Ugye most 23 éves vagyok, viszont abszolút fontosnak tartom az, hogy az életben meglegyenek a jövőbeni tervek is. Ugye engem azért ez a sport, miután ebbe élek, azért foglalkoztat a működése, az emberekkel való kapcsolat, a kommunikáció, a szervezés, és úgy voltam vele, hogy mivel most van egy ilyen lehetőségem, szeretnék én is egy kicsikét a jövőbe gondolkodni, és hogy majd egyszer, hogyha abba hagyom, akkor majd esetleg valami ilyesmivel foglalkozni, de nyilván ugyanakkor benne van mindig azért egy ilyen sportpályafutásban, hogy ugye sose tudni, hogy meddig lehetünk a pályán, és én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ne csak egy dologgal foglalkozunk, hanem legyen más is, amit szívesen csinál az ember, vagy amit szívesen tanul.
Sipos Adrián a rugalmas segítő támogatást emelte ki.
Megadatott az a nagy lehetőség és ez a segítség, amit innen kaptunk, mind a beiratkozás, mind minden téren. Nagyon segítőkészek voltak itt Debrecenben, és sokkal egyszerűbb így ebből a nagy távolságból elkezdeni ezt a folyamatot, hiszen tényleg nekünk így, hogy kint játszunk Németországban, nagyon kevés időnk van mindenre, és ez egy nagy segítség számunkra, hogy itt ilyen segítőkészek voltak. Maximálisan megkapjuk tőlük, amit lehet, de mivel a naptárunk az nagyon tele van, sok időt nem tudnak arra adni, hogy ide jöjjünk. Most is igazából most a válogatottól kaptunk egy kis kitérőt, hiszen most per pillanat szerintem edzésen kéne lennünk bemelegíteni, és ott is megértették, hogy ezt is szeretnénk csinálni, és erre is kell egy kis időt szánnunk.
Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánya hangsúlyozta. A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt, ezt jelzi, hogy a karnak évek óta sok sportoló hallgatója van. Őket mind az oktatásban, mind a vizsgáztatás során kiemelten kezelik. Egyedi tanrend és vizsgarend biztosításával. Ez a rugalmasság volt az egyik fő érv amellett, hogy a válogatott kézilabda játékosok a Debreceni Egyetemet választották. A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez azt jelenti, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentor tanára, aki segíti őt az előrehaladásban, adminisztratív és szakmai kérdésekben egyaránt. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője is. Ő küldi el a saját órai jegyzeteit, így a hallgató az e-learning diasorok mellett a teljes tananyaghoz hozzájut. Fenyves Veronika, dékánt hallják.
A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt. Nagyon sok sportoló hallgatónk van, és a gazdaságtudományi kar is kiemelten kezeli ezt a területet. A oktatásban, vizsgáztatásban, a tanulmányi vizsgaszabályzatban megfogalmazott lehetőségeket biztosítjuk a hallgatóknak. Egyéni vizsgarendet, egyéni tanrendet kapnak a hallgatók, és így a mindennapi munkájuk a sport mellett zavartalanul tudják folytatni a tanulmányokat. Ugyanazt a szintet kell teljesíteni, mint egy olyan hallgatónak, aki itt van nap, mint nap, csak nekik sokkal rugalmasabb időbeosztásban van erre lehetőségük. Ezeket a hallgatókat a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a felvételi ötlet felmerülésétől kezdve a diploma kiadásáig, diploma átvételeig végig segíti, kíséri. Van egy beiskolázási csoportunk, a beiskolázási csoport a felvételi időszakban tud segíteni a lendő felvételizőknek, utána pedig a szakvezető, a mentortanár, a hallgatótársak és a tanulmányi osztály segíti a hallgatóknak az előre menetelét.
Bácsné Bába Éva intézetigazgató a konzultáció kapcsán kiemelte. A tanulmányi követelmények azonosak azzal, amit a jelenléti oktatásban résztvevőktől is elvárnak, ám ehhez a sportolóknak egy sokkal rugalmasabb beosztást biztosítanak. Most őt hallják.
A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez úgy épül fel, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentortanára, aki segíti az előrehaladását úgy adminisztratív kérdésekben, mint szakmai kérdésekben, illetve tartja a kapcsolatot a kollégákkal, tehát ha bárhol időpontot kell egyeztetni, akár erre is alkalmas ez a mentortanár. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője, hiszen mivel ők testileg nem tartózkodnak az előadásokon és a gyakorlatokon, azokat a kiegészítő feljegyzéseket nem tudják megtenni, mint a hallgatótársaik, és ez a tutor hallgatótárs elküldi neki a saját órai jegyzeteit. Így a teljes anyag birtokába tud jutni a hallgató, nem csak az e-learningből tölti le a diasorokat, hanem az órai jegyzeteket is megkapja.
Szakmai konferenciának adott otthont Szerencs, melyet a MOSA Országos Gyaloglóklub hálózat rendezett. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány küldetése, gyaloglóklubok megalakítása minél több településen, ezzel is elősegítve az egészséges életmód megőrzését, fogalmazott Monspart Zsolt elnök.
Az alapítványnak a célja az egészséges életmód szemléletének a kialakítása, ami azt jelenti, hogy egy kontrollált étkezés, időskorban nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen felesleges kalóriabevitel a szervezetbe. Másik meg a mozgás, hogy legyen a mozgás ugyanúgy mindennapi tevékenységünk, mint ahogy az étkezés. Mert mozgás nélkül a szervezet egyszerűen gyorsabban öregszik, nem lesz olyan ellenálló betegségeknek. A mai napnak az volt a fő üzenete, hogy aki még nem mozog, az kezdjen el mozogni, illetve hát keresünk klubvezetőket. Mert a klubvezetők ennek a mozgásnak, a rendszeres mozgásnak a motorjai. Ő bennük rejlik az, hogy tényleg elinduljon az a csapat adott időpontban minden héten, és megtegyék azt az 5-6-7 kilométert, és mozogjanak az egészségükért. A társaság egy nagyon fontos elem még, hogy nagyon sok nyugdíjas, magányos egyedül van, nincs kivel beszélgessen, és ezek a gyalogló klubok társaságot is nyújtanak, egy élményt, egy közös programot, amire lehet készülni, ahol el lehet mesélni, hogy mit főztem legutóbb az unokámnak, tehát egy nagyon jó fórum arra, hogy jól érezzék magát amúgy magányos emberek.
A rendezvényen jelen volt Konz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár, aki kiemelte a klubhálózat fontosságát és az alapítvánnyal való folyamatos munkát.
Azt gondolom, hogy az, hogy ma pedig ez az esemény itt lehet, ez egy még egy nagyobb és újabb lépés abba az irányba, hogy igazából itt Szerencsvárosában és a környéken is milyen fontos az aktív időskor, és az, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a mozgásnak milyen jó és egyébként az egészségre nagyon pozitív hatásai vannak. És azt tudni kell, hogy Zsolta, mi együtt dolgozunk, és ugye már most egy éve a családügyi államtitkárságnak igazából stratégiai partnere az alapítvány. És együtt küzdünk azért, hogy minél több gyalogló klub jöjjön létre az országban. Most már 602-nél járunk egyébként, és Saroltának az volt az álma, hogy 1000 legyen az országban.
Kis Attila Szerencsváros polgármestere üdvözölte, hogy a településükre is ellátogatott az országos klubhálózat. Beszédében kitért személyes élményeire. Elmondta, bízik abban, hogy településük is hozzá tud járulni ahhoz, hogy megvalósuljon az alapító szándéka.
Most volt Saratár, azért tudjuk kicsoda, és ő az én, nagyjából az én édesapám korosztálya. Egy olyan, hát kulturális és személyes ikon volt, mint például Balczó András. Tehát a nem én, nem állam az én korosztály, az én szüleim vagy nagyszerű korosztálya tudta ki az a mondfasz volta. Ő hasonló kulturális okok volt, hogy Kovács Kati, vagy Araszki László. Tehát annak az időszak a hatalmas alakja, én is nagyon sokat olvastam tőle, édesanyámnak is volt tőle egy önéletrajzi könyve, vagy egy hasonló könyve, amit olvastam, és meglepődtem, bár nem meglepő a dolog, hogy Gyarmat Anna is ott látom. Ő azért kicsit fiatalabb korosztály, inkább az édesanyám korosztálya. Nekem volt vele személyesen lehetőségem találkozni. Debrecenben, amikor megépült az új úszora komplexum, és a lányom olyan 10 éves volt, ott volt egy ifjúsági úszó Európa-bajnokság, és én egy autógraft is kaptam tőle magyar zászlóra.
130 év a Penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Békési István könyvét a napokban mutatták be a Versegi Ferenc könyvtárban. Békési István szerzőt hallják.
1970-80-as években akkor volt a csúcs. Mind a három fegyvernemben, mind a törben, párbajtörben és kardban első osztályban voltunk. Tehát azt lehet mondani, a teljes szakág, akkor még ugye a mávesének hívták, azóta ugye ez változott már, a teljes erőben mindenki végül is első osztály volt, az volt a csúcs a 70-80-as évek.
A szolnoki Damjanich János Múzeumban márciusban nyílt meg az a kiállítás, amely 1890-től napjainkig mutatja be a szolnoki vívósport történetét, felidézve a sporták helyi fejlődésének legfontosabb állomásait. A 130 éves a szolnoki vívás című tárlat Békesi István gyűjtőnek, a szolnoki Magyar Szabja Vívóiskola vezetőjének a munkásságát dicséri, aki az azonos címmel nemrégiben kiadott könyv egyik példányát a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárnak adományozta. Gacov Katalin könyvtárigazgatót hallják.
Mi mindig örülünk, amikor egy szerző megkeres minket, hogy itt szeretné bemutatni a könyvét, és szeretne a könyvtárnak adni ezekből a könyvekből, hiszen így biztos, hogy eljut a szolnoki olvasókhoz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a